miért fontos az agykutatás, hogy az agy az, amitől egyének, individuumok vagyunk. És az is könnyen belátható, és bármennyire is a ma tapasztalata a tömegember, mégis igaz, hogyha csak egy viszonylag madártávlatból, de igényes pillantást vetünk akár az agyra, amit kiemelnek a koponyából, akár mondjuk valamilyen ravasz képalkotó eszközzel, mint itt látjuk, hogy még az agytekervények sem hasonlók két emberi agyban, pláne, vagy agyon, pláne annak szerkezete és működése. Ugye ennek kapcsán kimondhatjuk, hogy az emberi agy a világ mindenség legösszetettebb jelensége. Persze biztos vannak azok, akik már korábban elgondolkodtak azon, hogy hát ha van más intelligencia is, hát ha van, aki azt mondhatja, hogy ő még intelligensebb, tehát valamilyen jellegű még bonyolultabb, összetettebb agya is van. Igen, lehet, de annak nyomára a mi agyunkkal alig ha juthatunk, hiszen alig ha érthető meg, számunkra legfeljebb nyomaiban tapasztalható meg a mi agyunknál is összetettebb biológiai vagy egyéb jelenség. De az is biztos, hogy és ennek egyre több lehetősége van az utazással, az internettel, hogy ezek az agyak, ezek egymással kommunikálnak, összekapcsolhatók, bár ezt régen is megtették füstjelekkel, ma pedig nyilvánvalóan az interneten keresztül, e-mailekkel és millió más ravasz formában, kölcsönhatásban állnak egymással, egészen úgy, hogy az anyagcseréje változik, végső soron akár a morfológiája változik az agyunknak ennek kapcsán. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy végül is valahol az agyunk, ahol az észlelések történnek, ahonnan a döntéseink származnak, a cselekvéseink indulnak, mindenképpen valahol meghatározó az egyének is, és a kisebb-nagyobb közösségek végső soron a civilizációnak az életében, és ennek megfelelően az, hogy ez egy komoly érdeklődés, vizsgálat tárgya legyen, a róla megszerzett információkat valahol egy nagy egészbe törekedjünk meg illeszteni, azt megpróbáljuk értelmezni, magyarázni, lefordítani más szakembereknek a nyelvére, és végső soron közkincsé tenni, hát ez egy nagyszerű feladat. Ugye, hogy itt lássuk, hogy micsoda szédítő változások játszottak le ezen a területen, és nyitották rá a szemünket tulajdonképpen izgalmas dolgokra, amelyek ki tudja, meddig vezetnek el. Ugye itt egy ernyő képszűrés felvételt látunk valahol 14-ből, valahogy úgy, ahogy a Varázshegyben Hans Castorp pillanthatott bele Madame Sosának a melkasába, ugye a barátja segítségével, és utána oldalakon keresztül Thomas Mann arról ír, hogy micsoda fantasztikus, ami történik, és mi mindent jelent ez az emberi civilizáció szempontjából, hát én ezt nem tudom persze fölidézni, és végül is például az én irodalom tanárom szerint József Attila ezeket a sorokat olvasva ihletődött meg, és hát személyes tapasztalatain túl az ódában, amikor tulajdonképpen fel lehet itt idézni azokat a sorokat, ugye a tüdőt, mint rózsabokrot látja, ugye a vesét, mint kutat, és sok minden más, de hát nagyon izgalmas dolog az, hogy meddig juttat el bennünket a technikával, és a technikán keresztül az élő szervezetbe, agyunkba való belepillantás a tudománynak és annak alkalmazásán és segítségével. Onnan az ernyőképről ide jutottunk el. Ugye ezek itt CT, MRI, és PET felvételek, csak megmutatom őket tulajdonképpen, most nem egy a neuroimaging és a radiológiai eljárásokba való bevezetésről van szó, de azért azt mindenképpen érdemes felvillantani, hogy itt ezek az agy szeletek, amelyeket itt látunk, ezek tulajdonképpen különböző személyeknek az agyának a felvétele, amikor is a felső két sor arcokat lát meg, és azt vizsgáljuk, hogy ezzel a képalkotó eljárással, felvétellel, hogy mely agyterületek kerülnek izgalmi állapotba, melyeknek a működése fokozódik kimutathatóan. Látjuk azt, hogy körülbelül akár valóban egy vizuális élménnyel rápillantunk egy ismerős arcra, akár elképzeljük, felidézzük magunk előtt, tulajdonképpen körülbelül ugyanazok a helyek aktiválódnak, de annak a foka, mértéke jól láthatóan eltér egymástól. Ha pedig helyekre nézünk, vagy helyeket idézünk föl, akkor más agyterületek, de egymásnak többé-kevésbé megfeleltethető agyterületek azok, amelyek izgalomba kerülnek. Így első látásra ez tulajdonképpen valahol egy tény, ki tudja, mire jó ez nekünk. Minden esetre az, hogy meddig lehet eljutni aprólékos munkával, következetes kutatási stratégiával, azt például mutatja ez a kis felvétel, amit én kölcsönöztem Gulyás Balástól, a kollégáim már jól ismerik, mert a Balázs is bemutatta nekünk, én az ő engedélyével mutatom be ezt itt. A működő egészséges emberi agyról készült egy PET pozitron emissziós tomográf felvétel. Ott látjuk azt, hogy bizonyos területek kiemeltek, ezek aktív agyterületek. De miért is aktívak ezek az agyterületek? Azért, mert Balázs barátunk, aki kint dolgozik a Karolinska Egyetemen, Svédországban, egy kint járó, nála egy időt eltöltő PhD hallgatót megkért, hogy a magyar himnusz szövegét csukott szemmel idézze aközben fel, miközben benne csücsül ebben a készülékben. És akkor tapasztalták ezt az aktivitást az agyán, és elkezdték értelmezni, és azt mondták, hogy az a homloklebenyben aktiválódó rész az valószínűleg a szöveg felidézésben hozható összefüggésbe. A limbikus rendszer az nyilván a kapcsolódó emóciót, mert egy jó hazafi az nyilvánvalóan emocionálisan is befolyásolt ilyenkor, és a képi felidézés, a képi emlékek esetleg, amelyek ezzel kapcsolatosan előjönnek az illetőben, amikor erre gondol erősen, azok pedig a fali lebenyi aktivitással hozhatók összefüggésbe. Most természetesen ez itt egy ártatlan kísérlet, de történetesen, hogyha ugyanezt úgy csináljuk, hogy játsszuk a magyar himnuszt, és nem tudjuk, hogy az illető milyen nemzetiségű. Biztos, hogy egy magyarnak az agyában más aktivitások mutathatók ki, mint mondjuk a magyar himnuszra nem rezonáló és azt nem is ismerő idegennek. És ezzel egy valószínűséget megállapítottunk, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. Ha ezzel ő egyetért, ez nagyon helyes. De ha nem, akkor valami olyasmit tudunk meg róla, ami nem ránk tartozik. És ezzel kapcsolatosan például a Guantanamo-n fogva tartott foglyok esetében fölmerült az, hogy ilyen vizsgálatokat végeznek-e rajtuk, helyese, hogy végzik rajtuk, vagy egyáltalán ezek az eszközök mennyiben használhatók föl nem orvosi diagnosztikai célokra. Ugye korábban az agyi képalkotó eljárásokat, radiológiai diagnosztikát, ugye hát például daganatok, keringési zavarok, agyi értágulatok és egyéb világosan képalkotó eljárással azonosítható betegségek vizsgálatára használták. Ma fölmerül, és erre irányuló komoly munka folyik, hogy olyan központi idegrendszeri zavarok, pszichózisok diagnosztizálására is föl lehessen használni, természetesen az orvos etika és szakma szabályainak tiszteletben tartásával a kutatási eredmények és a technológia fejlődésének a gyakorlati alkalmazásával, ez egy legitim törekvés, amelyek korábban nem. De tulajdonképpen meddig juthatunk el, és meddig helyes eljutni, erről nagyon komoly vita folyik azokban az országokban, azokban a kutatóközösségekben, civil szervezetekben, akik ez iránt érzékenyek. Hogy a csodálatos eredmények, a szinte beláthatatlan lehetőségek, zavarba ejtő velejárókkal, néha riasztó következményekkel járnak. Ugye mindenképpen arra kell törekedni, hogy ezeket a felismeréseket és ezeknek a gyakorlati alkalmazásait, ezeket az etikai szabályok és a szakmai szabályok tiszteletben tartásával, és amennyiben tegyék meg, és abban az esetben, hogyha új utakat nyit előttünk, akkor azt mindenképpen felelős döntések szülessék meg, hiszen ezek az eljárások és a tudomány felismerései odáig is elvezethetnek, hogy mondjuk képességfokozást tegyenek lehetővé. Ugye bizonyos dopping eljárások azok már is vannak, például vannak bizonyos dolgok, gyógyszerek vagy alkohol, amit bizonyos sportolók, bizonyos időszakban nem fogyaszthatnak, mert különben képességfokozó hatása egy adott sportban, éppen központi idegrendszeri hatása fordulhat elő. De például mi orvostan hallgatók ki voltunk téve annak a kísértésnek, hogy éppen bizonyos gyógyszereket, nem mondom, hogy melyeket, azért szedjünk be, mert a vizsgadrukkot például csillapítják, és ennek következtében végül is valahol ez is egy felfogható, egy tisztességtelen előnynek a többi hallgatóval szemben. És végső soron ezzel úgy is, mint értelmiségi felelős potenciális vezetőknek szeretném, és magamnak is, és kollégáimnak is mondani, hogy bizony a tudomány nagyon fontos dolog, de csak annyival növeli hatalmunkat, amennyivel csökkenti elbizakodottságunkat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.